Köszönjük meg, édesatyánk, hogy újra itt lehetünk a te házadban, és újra tanulhatunk tőled. Köszönjük, hogy egy beszélő Isten vagy, és mindig kész vagy tanítani bennünket arra, hogy mit is kérsz tőlünk. Köszönjük, hogy ma este a gyülekezetről hallhattunk, tanulhattunk többet, és itt rögtön az elején akarjuk azt megköszönni, hogy egy gyülekezetbe helyeztél bennünket. Köszönjük, hogy nem magányos farkasokként kell itt hívőként élni a világban, hanem közösen vallhattunk téged, közösen növekedhettünk a hitben, egymástól tanulhatunk, és kérjük, hogy ma este is úgy áldj meg bennünket, hogy ez valóra is váljon, hogy valóban épülhessünk egymás élményeitől, egymás tapasztalataitól. Kérjük, szólj hozzánk, és adj nekünk a te szent lelkedet, hogy meg is tudjuk érteni a hozzánk szóló üzenetedet. Jézus nevében kérjük. Amen. Tehát az egyházról beszélünk, és a múltkor már mondtam, hogy kétféleképpen lehet az egyházról beszélni, vagy az egyes hívőből kiindulva, és onnan kiépíteni a képet, vagy pedig fordítva, a nagy egyházzal, a világ egyházzal kezdeni, és onnan egyre szorosabbra fűzni a kört, és én az utóbbit választottam, mert így csak egyszer kell mindent elmondani. A múltkor már beszéltünk arról, hogy Krisztus az egyház feje, hogy az egységünk Krisztusban van, és hogy ez az egység időben is, térben is fennáll, tehát egyek lehetünk azokkal a hívőkkel is, akik már meghaltak, akik elődeink voltak a hitben, és egyek lehetünk azokkal a hívőkkel is, akik máshol élnek, talán más országban is, de a Szentlélek az, aki összeköt bennünket. Jó, akkor a nagy egységről, az egyházról, a világ egyházról már beszéltünk, akkor most gyakorlatilag a helyi gyülekezetről, tehát a saját gyülekezetünkről fogunk beszélni. Az áll a középpontban, még nem az egyes hívőkről fogunk beszélni, még nem annyira magunkról fogunk beszélni, arról majd a jövő héten lesz szó, hogy akkor mi az én dolgom személyesen a gyülekezetben, hanem nézzük meg ezt a gyülekezetet egységként, közösségként, hogy mit mond a Biblia a gyülekezetről, a közösségről, milyen is, miért van, mi a jelentőség, a jelentése, és hogyan kell, hogy működjön ez a gyülekezet. És akkor nézzük meg egy ismert szakaszt a Bibliából, 1 Korintus 12 a 12. verstől, tehát a szeretet himnusz előtt. Ott ír Pál apostol a gyülekezetről. Egyébként mind a három fejezet, tehát 1 Korintus 12, 13, 14, mind a három fejezet valójában a gyülekezetről szól. És én tudom, hogy a 13-at kicsit kiszokták emelni a környezetből, és úgy prédikálni, mintha a Pál apostolnak nem volt egyéb dolga, mint általában a szeretetről mondani valamit, de remélem, hogy tudjuk, hogy a korintusi gyülekezet arról volt híres, hogy hiányzott a szeretet a testvérek között. Tehát nem volt egység. Csoportokra mentek szét, az egyik azt mondta, hogy hát én Pálé vagyok, és ezért vagyok jobb hívő, a másik meg azt mondja, hogy én Péteré vagyok, tehát óriási volt a baj. És az 1 Korintus 13-ot is érdemes ebből a szempontból olvasni, hogy mennyire jellemző ránk az a szeretet, amit Pál leír, amikor a gyülekezetben vagyunk. Tehát valamikor egy másik közösségben, egy másik gyülekezetben mondtam, hogy a szeretet tárgya az 1 Korintus 13-ban elsősorban a gyülekezeti tag, a másik gyülekezeti tag, az, aki mellettem ül vasárnap. És akkor olvassuk azt így, hogy jellemző rám az a szeretet a másik iránt a gyülekezetben. És akkor az 1 Korintus 12-ben is és a 14-ben is Pál több információt ad arról, hogy hogyan is működjön a gyülekezet. És én most a 12-ből szeretném egy részt felolvasni. 1 Korintus 12 a 12. verstől. Krisztus teste és tagjai. Így ír Pál apostol. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol van a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem. Vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengépnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részének tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Eddig Isten igéje. A titok nyitja az utolsó versben van. Amit először kell megérteni, az az utolsó versben van. Szerintem, hogy ez a szakasz elég ismert, de majd mindjárt fogunk arról beszélni. De általában az utolsó mondatot nem magyarázzák meg. Csak arról beszélnek, hogy hát akkor hogyan működjön a gyülekezet. De van egy nagyon fontos alap elv az utolsó versben. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Tehát Pál apostol nem azt mondja, hogy ti pedig, vagy nektek olyanok kell legyetek, mint Krisztus teste. Nem azt mondja. Ő azt mondja, kijelentés. Egy kijelentést tesz, kijelentő módban azt mondja, hogy ti pedig Krisztus teste vagytok. Ami ugye elég érdekes, ha most tudjuk, hogy milyen gyülekezet volt az a gyülekezet. Tehát egy szétszakadt gyülekezet, meg mindenkinek más véleménye volt, meg egymásról is voltak vélemények, meg mondták is. Tehát elég nagy baj volt, és akkor erről a szétesésben lévő gyülekezetről azt mondja Pál apostol, ti pedig Krisztus teste vagytok. Tehát arról most már nagyon nehéz vitatkozni. Ez így van, pont kész. Az az érdekes, hogy ahogy nézzük a Bibliában, hogy több dologról is olvassuk azt, hogy a Krisztus teste. János evangéliumának az elején olvashattunk arról, hogy Jézus a nyilvános fellépése elején megtisztította a templomot, a jeruzsálemi templomot. És akkor azt kérdezik tőle, hogy hát ő milyen jogon alapján teszi azt, és akkor Jézus azt mondja, hogy hát romboljátok le ezt a templomot, ezt a testet, és én 3 nap alatt fölépítem. Romboljátok le ezt a templomot, és én majd 3 napon belül fölépítem. Akkor kiröhögték őt, hogy mi ez. Egy 60 évig dolgoztak a templomon, és hát még nem is volt kész, teljesen úgy, ahogy elképzelték, tehát mi az, hogy egy ember 3 nap alatt felépíti, és akkor hozzáfűzi János a magyarázatot, hogy Jézus ott a saját testének a templomáról beszélt. Ami úgy érdekes módon, hogy Jézus nem tesz különbséget a templom és a saját teste között. Úgy beszél a templomról, ezért volt neki joga megtisztítani a templomot, mert az ugyanúgy hozzátartozott, mint a saját teste. Jézus úgy beszél a templomról, mintha valamilyen formában az ő testét jelképezte, és szerintem így is kell ezt nézni. amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy egy szent sátrat kell építeni, majd utána azt mondta Dávidnak, hogy a sátor helyett templomot fog építeni a fia, ugye Salamon, akkor mind a két dolog, a szent sátor és a templom egy látható jele volt Jézus testének. Mert ugye mindaz, ami ott történt, minden áldozat Jézusra mutatott. A vér, amit ott bevittek a szentek szentjébe, az Jézus vérére mutatott. Tehát már az Ószövetség alatt is volt egy jele, lelkileg jelen volt Krisztus teste, de az akkor egy kőtemplom volt, egy kőház volt. Aztán karácsonykor megjelenik Jézus Krisztus testben, valóságos testben. Tehát ő nem szellem volt, ugye tudjuk, hogy az volt a nagy csodája karácsonynak, és az most is a nagy csodája karácsonynak, hogy Isten testé lett. Isten testet öltött. Ilyen testet. Egy húsvér testet. Nem a saját testét hozta le a mennyből, ami más anyagból lehetett volna, hanem Mária véréből, Mária testéből született. Emberi teste volt. És ebben az emberi testben élt, ebben az emberi testben halt meg, aztán a harmadik napon tudjuk, hogy megdicsőült testben állt föl, támadt föl a halottakból, hogy üres volt a sír, aztán abban a megdicsőült testben föl is ment a mennybe. És akkor azt gondolhatjuk azt, hogy hát, és akkor a világon, akkor mi az, ami most az újszövetségi idő alatt jelképezi Krisztus testét? Hát azt írja Pál, hogy ez a gyülekezet. A gyülekezet által válik újra láthatóvá, illetve hallhatóvá Krisztus a világban. Ahol csak hívők összejönnek, ők képezik a Krisztus testét, lelki értelemben, tehát átvitt értelemben, a szabad így mondanom, de akkor is ők képviselik a Jézus Krisztust, ott, ahol éppen vannak. Vagy, nagyon gyakorlatilag, a nagytartsai gyülekezet képviseli Jézus Krisztust nagytartsán. Ezért van gyülekezet. És tudjuk ugye, mert arról is ír Pál apostol egy másik helyen, hogy ugye a régi templom az egy kőből épült, tehát ilyen halott kövekből épült épület volt, a gyülekezet meg élő kövekből épült ház. Ezért használja Pál apostol ezt a párhuzamot, hogy régebben Jeruzsálemben csak egy kőház volt, aztán eljött az Úr Jézus, és aki csak megtér, az élő kőként beépül a lelki házba, a lelki templomba, az egyházba, a gyülekezetbe. És ahol csak megjelenik a gyülekezet, ahol csak vannak emberek, akik Krisztusban hisznek, ők közösen, tehát nem egyen-egyenként, hanem közösen képviselik az Úr Jézust a Földön. Minden egyes hívőben ott van a Krisztus lelke, ugye a Szentlélek, és közösen testként, testületileg, ahogy akarjuk, képviselik Krisztus testét. Tehát átvitt értelemben, lelki értelemben megjelenik a Jézus Krisztus mindenhol, ahol a hívők közösen vallják az Úr Jézus Krisztust, ahol megtért hívők közösséget vállalnak egymással. Akkor is, ha baj van. Mert ugye Pál apostol ezt írja olyan gyülekezetnek, ahol nem éppen a legpéldásabb keresztények élnek. Tehát nem az a kérdés. Nem csak akkor képviseljük Jézus Krisztust, ha példáson élünk. Az a baj, hogy abban a pillanatban, amikor megtértünk, és a gyülekezethez csatlakoztunk, mi is része lettünk annak a közösségnek, amely képviseli a Jézus Krisztust. Akkor az a feladatunk, hogy ugye a feladathoz méltóan éljük az életünket. Nem először kell szentté válni, és utána majd valamikor valahol képviseljük a Jézus Krisztust, hanem attól a pillanattól fogva kezdjük Jézus Krisztust képviselni, amikor megtértek, és még nagyon keveset tudtunk az egészről, és talán az életünkben az annyira még nem is derült ki. Tehát Isten a munka közben tanít bennünket. Máshol az ötödik parancsolattal kapcsolatban mondtam ezt, de szerintem ez valóban így van, hogy nem először kapunk tanítást arra, hogy milyen a jó szülő. És ha valaki elméletileg teljesen jó szülő, csak akkor kap gyermeket Istentől? Nem. Először kapja a gyermeket, aztán ráébredt arra, hogy hát, de mivel jár ez? Csak kezd nézni a Bibliát, utána a könyveket, hogy és akkor hozzám jött egy férfi, és azt kérdezte tőlem a lelki beszélgetésben, hogy Márko, Isten komolyan gondolja, hogy én képes vagyok arra, hogy felneveljem ezt a gyermeket? Mondom neki, hogy hát Isten nagyon jól tudja, hogy te erre egyedül nem vagy képes. De azért adta neked ezt a gyermeket, hogy te rádöbbenjél arra, hogy hát ez egyedül nem fog menni. Akkor hát helyzet van, ugye feladat van. Hát akkor kérjél tanácsot attól, aki tudja, hogy milyen a jó szülő. Elsősorban Isten, aztán megnézd külön a gyülekezetben, hogy kik azok, akik már valamit tanultak Istentől, Bibliától, akik már valamilyen eredményt értek el a gyermeknevelésben. Tehát Isten először ad feladatot, utána meg a mi dolgunk, hogy felnőjünk a feladathoz. Lelkiekben is, értelmileg is, talán szívből is. És ez a gyülekezet. A rossz gyülekezet is képviseli a Jézus Krisztust, csak ugye rosszul képviseli a Jézus Krisztust. Hát akkor az a baj. Akkor tudni kell, tudnunk kell talán azt, hogy hogyan kell a Krisztust úgy képviselni, ahogy Isten akarja. És akkor jön a képben ez az egész szakasz, amit fölolvastam. Tehát egy test vagyunk. Mi úgy, hogy itt ülünk, és a többiek is, akik Krisztusban hisznek, de éppen nem jöttek el, közösen képviseljük a Jézus Krisztus nagytartsán. Tehát egy test vagyunk. Hát ha már test vagyunk, akkor úgy is kell működjünk. A gyülekezetünknek az a feladata, hogy úgy működjön, mint a Krisztus teste. És akkor jön a képbe ez az egész dolog, amit általában minden testről lehet mondani. Mi a Krisztus teste vagyunk? Hát akkor olyan is úgy is működjünk, mint egy test, a test vagyunk. Hát az mit jelent az? Hát az elsősorban azt jelenti, olvastuk is a részben, hogy mindenki más. De ez nem baleset, hogy mindenki más a gyülekezetben. Isten ezt direkt így csinálja. Mert ugye, ha tőlünk függne, akkor lehet, hogy csak hozzánk hasonló embereket engednék be a gyülekezetbe, vagy a kapunát a házba, csak azt engedjük be, aki tetszik nekünk. Hát ez a jó ember, ez a rossz ember, a jó ember, a rossz ember, akkor a jó emberek azok jöjjenek, és akkor úgy csináljuk, mint ha csak a jó embereknek szól az Isten. Ez nem így van. Isten dönti el, hogy ki fog jönni az Isten tiszteletre, Isten dönti el, hogy ki az, aki megtér, és lehet, hogy olyan ember tér meg, aki nekünk nem szimpatikus. És akkor gondolhatjuk azt, hogy hát most egy baleset történt, és akkor kiűzzük őt a gyülekezetből, de nem. Tehát azt kell megtanulnunk, hogy Isten ezt a különbözőséget direkt csinálja. Isten direkt olyan embereket küld a gyülekezetbe, aki mások, mint a többiek. Mert ha mindenki ugye egyenhívő lenne, ha mindenki ugyanúgy, hát akkor hol a test? Akkor nincs test. Akkor ha mindenki szem, és akkor ugye összejöjjünk, és akkor egy nagy szem. Jó van. De nagyon szép, de akkor de Isten szól. És akkor hol a fül? Ha nincs fül, akkor baj van. Hát akkor két fajta ember jöhet a gyülekezetbe, a füles ugye, és a szemes. De akkor hol a száj? Akkor... Igen, és akkor hogy fogunk? Akkor hogy fogunk bizonyságot tenni? Tehát azok a különbségek, amelyek a gyülekezeti tagok között vannak, ezek nem balesetek. Ezek azért vannak, hogy egymást kiegészítve valójában tudjuk képviselni a Jézus Krisztus nagytartsán. Nem szabad azt elvárni, hogy mindenki ugyanolyan hívő legyen, mint én. Mert a gyülekezet test. És lehet, hogy én vakbél vagyok, de ha mindenki vakbél, akkor baj lesz. Tehát örüljünk annak, hogy másfajta emberek is jönnek a gyülekezetbe, mert tudják, ez a test. Csak akkor képvisel, egy valaki egyedül nem tudja a Jézus Krisztust képviselni. Lehetetlenség. Mert ugye olyan Istenről van szó. Hát én, mint teremtmény, nem tudom a teremtőnt képviselni. De ha többen vagyunk, ha sokan vagyunk, és Isten úgy építi össze ezeket az embereket, hogy a különbözőséggel, a különbségekkel kiegészítik egymást, akkor már jobban tudjuk képviselni a teremtőt a teremtett világban. Tehát tökéletesen soha nem fog sikerülni, az egyszer megtörtént, amikor Isten emberé lett. Tehát az adott keretek között kell a Jézus Krisztust képviselni, de az azt jelenti, hogy különböző emberekre van szükségünk, másképp nem megy. Voltunk egy gyülekezetben, ahol az egyik tag azt mondta, hogy hát, de a régi szép idők, amikor mindenki ugyanazt a, mit tudom én, sapkát és kendőt hordozta, és akkor amikor valaki elfelejtette a kendőjét a lelkésznél, akkor még a lelkés se tudta, hogy kinek a kendője van most az asztalon. Hát lehet, hogy egy darabig jó az, biztos jó annak, aki ilyen gyülekezetben van, ha mindenki hozzám hasonló, hát ne adja Isten, de hát lehet, hogy egy darabig tetszik, de nem egészséges. Ezt kell látni. Ha mindenki olyan hívő, akkor nem tudjuk a Jézus Krisztust úgy képviselni, hogy kellene. Ezért vannak a különbözőségek, és az a dolgunk, hogy egymást kiegészítve, ugye úgy fogalmaztam azt, hogy egymást kiegészítve egy működőképes testet formáljunk. Hát ha mindenki más, és mégis egy testet kell formálnunk, az azt jelenti, hogy kölcsönösen kell egymást kiegészíteni. Akkor a Gyurinak van valamije, ami belőlem hiányzik. És akkor nem azt, tehát az, ami különbség közöttünk. Én arra nem úgy nézem, hogy hát ez valamikor egy szakadást fog okozni közöttünk, ez távolságot fog okozni közöttünk, hanem úgy nézem, hogy hol használhatjuk Gyuri erősségét, hol használhatjuk az én erősségemet, mi az a helyzet, ahol a Gyuri engem segíthet, és mi az a helyzet, amikor én őt segíthetem. És ez gyülekezeti szinten. De mindenkinek van valamije, amivel hozzájárul az egészhez. És a Szentlélek, beszéltünk a múltkor is arról, hogy a Szentlélek az, aki összeköti ezeket az embereket. Tehát egy dolog biztos, hogy közös van mindenkiben, ez a Szentlélek, aki Jézusban összeköt bennünket, és utána remélhetőleg a különbségek már nem jelentenek problémák. Ez a kölcsönösség. Tudok adni is, de tudok kapni is. Ami az enyém, azzal hozzá tudok járulni a gyülekezethez, azért, hogy valaki más az adott helyzetben kapjon valamit a gyülekezettől. Én nem csak azért megyek a gyülekezetből, hogy kapjak valamit, hát kapok is, meg adok is. Mert ha én csak azért megyek, hogy kapjak, hát akkor kell, hogy ott legyen valaki, aki állandóan csak ad, meg ad, meg ad, meg ad, akkor valamikor belefárad a jó cselekvésében, általában a lelkész az, akitől azt várjuk, hogy ő az, aki ad. Meg ad, meg ad, meg ad, mindent belead, és akkor egy idő után azt mondja, ugye a gyülekezeti tag a lelkésznek, hogy tiszteletes volt. Én most már semmit nem kapok a prédikációkból. Magyarul jobban kell prédikálni. Vannak ilyenek. Igen, mondhatja a lelkész, hogy hát nem az a baj, hogy rossz a prédikáció, hanem lehet, hogy fülmosásra van szükség. Ugye? Van olyan is. De ilyen a jó gyülekezet. Tehát, és Pál azt is mondja, hogy akkor hát mi az ismertető jele a működőképes gyülekezetnek, a 25. verstől. Ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. Ahol az történik, ott működőképes a gyülekezet. Ugye ezt újra mondom, a korintusiaknak írja, ahol a meghasonlás állt a középpontban, látták a különbségeket, a gyülekezeti tagok között, a hívők között, és azt gondolták, hogy ezek a különbségek rosszak, és akkor hát majdnem szétszakadt a gyülekezet. Akkor Pál apostol azt mondja, hogy nem. Ha ezeket a különbségeket gátaknak nézzük, akkor igen, akkor meghasonlás lesz az egészből, de van, létezik a meghasonlásnak az ellentétje is, a kölcsönös gondoskodás. Ugyanaz a helyzet, hogy vannak emberek, akik különbözőek, csak az egyik fajta ember azt gondolja, hogy hát ebből baj lesz, a hívő ember meg azt tudja, hogy hát ezáltal, a különbségek által tudjuk egymást segíteni, tudjunk egymásról kölcsönösen gondoskodni. Ahol ez megtörténik, ott működik jól a Krisztus teste, ahol kölcsönös gondoskodás van. Annak van egy feltétele, ami általában hiányzik, sajnos. Már több gyülekezetben beszéltünk erről a kérdésről, és általában az derül ki a beszélgetésekben, hogy ami a leginkább hiányzik a gyülekezetekből Magyarországon, ez a közösség, és akkor még specifikusabban a kommunikáció. Nagyon keveset tudnak az emberek egymásról, talán nem is mernek beszélni, nem is merik az első szót elmondani, vagy bemutatkozni. Nagyon furcsa helyzet az a mi számunkra, de ugye történelmileg megérthető, hogy miért is félnek egy kicsit talán az emberek egymástól. De ugye helyzet van. Ha hiányzik a kommunikáció, ha nem ismerem azt az embert, aki mellettem ül a padban, hát akkor hogyan fogunk kölcsönösen egymásról gondoskodni? Ha azt sem tudom, hogy jól van-e, vagy baj van, hát akkor még imádkozni sem tudok érte. Tehát az egésznek, a gyülekezeti működésnek az alapja nyílt és őszinte kommunikáció, és abban segíteni kell az embereknek, mert nem fogják föl, hogy hogyan működhet az. Az evangelizációs körben nálunk, a baráti körben azt vezettük be, hogy az elején körbe megyünk, és mindenki elmondja, hogy a héten mi jó és mi rossz történt vele. Tehát a hét legjobb és legrosszabb pillanata. Az volt a téma, csak a körbe mentünk. És mindenkinek volt lehetőség elmondani, hogy mi történt vele azon a héten. Ami ugye egy nagyon egyszerű kérdés valahogy, és hát persze mindig voltak emberek, akik azt mondták, hogy hát rossz most nem történt, vagy a jó most nem történt, ugye az is lehet. Tehát akkor mindenkinek volt lehetősége elmondani, hogy hát mi is van vele, hogy is van, mi történt vele, és ez összekovácsolja az embereket. Vagy pedig, ugye amit mi itt is teszünk, akkor például egy biblia óra után, akkor csoportban összülünk, és akkor mindenkinek van lehetőség hozzászólni. Abból is kiderülnek dolgok, ugye a múltkor körbe mentünk, és akkor mindenkinek volt lehetőség a saját életéről beszélni. Hát ez az alap. Tehát alkalmakat kell biztosítani a gyülekezeti tagoknak, ahol beszélgetni tudjanak egymással. Ha ez egyszer megtörtént, akkor remélhetjük az, hogy egy következő alkalommal már könnyebb lesz egy-két szót váltani. És ha tudnak a gyülekezeti tagok egymásról, ha tudják azt, hogy hát most XY bajban van, akkor remélhetjük azt, hogy elsősorban imádkoznak az illetőért, de talán gyakorlatilag tettel vagy szóval, pénzzel, mit tudom én, munkával segíteni is fognak a másikon. Akkor elindulhat ez a kölcsönös gondoskodás, ami ugye a jó működő gyülekezetnek az ismertető jele. Pál apostol két helyzetet nevez meg, ahol kiderül, hogy valóban működik-e a gyülekezet, vagy nem. Ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, a dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Tehát ilyen állapotokon, ilyen helyzeteken lehet lemérni, hogy hol tart a gyülekezet. Hogy valóban gondoskodó, valóban működőképes gyülekezete, vagy sem. Az egyik együtt szenvedni nagyon érdekes, mert az amúgy is történik. Egy sportpéldával szoktam ezt magyarázni. Talán egy labdarúgó nem figyel oda, hogy fáj a kis ujja. Kicsit fáj, mit történt vele, de fáj az egyik lábujja, legkisebb lábujja, kicsit fáj. Ezt mondja, hogy hát van még 9 egészséges, hát majd elmúlik. Akkor nem figyel oda, tovább focizik. Hát akkor valamikor nem csak ez az egyik lábúj fáj, hanem hát az egész lábfej már kicsit fájni kezd, mert mit tudom én, valami baj van vele. Hát akkor már másképp kezd mozogni, másképp kezd focizni, más lesz a testtartása, és lehet, hogy egy idő után még a nyaka is befájul, ugye, és akkor a végén lehet, hogy már focizni sem tud. Hát focistáról nem tudok példát, de az amerikai kollégám azt mondja, hogy volt egy ilyen baseball játékos Amerikában, akivel ez történt. Először csak az egyik lábúja fájt, de azt mondta, hogy nem, kis dolog, majd meggyógyul önmagától, aztán nem gyógyult meg, aztán ott kellett hagyni a karrierjét. Mivel ugye összekötetés van a testrészek között, és ha nem figyelek oda, akkor ilyen áttételesen lehet, hogy a lábújfájás majd átvetődik a nyakamra is. Hát van olyan. De a gyülekezetben ugyanaz, vagy hasonló a helyzet. Ha valóban van kommunikáció a tagok között, és valaki bajba kerül, akkor azt meg fogjuk érezni. Valamilyen szinten, valamilyen formában. Lehetne, hogy nem rögtön, de tételezzük fel, hogy az organistának fáj az egyik keze, idő után nem tud orgonálni, hát akkor mást kell keresni. Akkor lehet, hogy ugye, mit tudom én, egy önkéntest ma nem találunk, hát akkor valakit föl kell venni pénzért. Csak példát mondok. Hát akkor még ilyen pénzügyi áldozatokat is kell hozni. Vagy a gyülekezetben valaki elveszíti a munkáját, nem figyelünk oda, egyre kevesebb lesz a pénze, neki feltűnik, hogy senki nem foglalkozik vele, és elkezdi mondani a szomszédoknak, hogy hát milyen az a gyülekezet, amibe került. Elveszítette a munkáját, senki nem figyel oda, hát annak majd híre megy a gyülekezetben, vagy azon kívül, a faluban, hogy tudják, hogy hát a szeretetről beszélnek, de hát a gyakorlatban. És lehet, hogy még a gyülekezetben az egész légkör is már megváltozik tőle, ugye a gyülekezet egyik fele megtudja azt, hogy hát ez a szegény ember elveszítette a munkáját, és nem kapott segítséget a gyülekezettől, hát akkor ki a felelős, hát akkor találnak egy felelőst, hát kezdik őt cidni, hát attól megváltozik ugye a légkör a gyülekezetben. Tehát ha valaki bajban van a gyülekezetben, azt valahogy, valamiképpen, valamikor meg fogjuk érezni mi is. És lehet, hogy ha nincs meg az a kommunikáció, ha nem az a kölcsönös gondoskodás, hogy nem is jövünk rá arra, hogy miért változik meg a gyülekezet. Miért olyan hideg a légkör? Miért szidja mindenki a lelkészt? Mit tudom én? És akkor utána nézünk, kutakodunk, és kiderül, hogy valami apró dolog. Valami apró dolog volt, de azzal akkor nem foglalkoztak. Ha jól működik a gyülekezet, ha létezik az őszinte nyílt kommunikáció, ha megértik a gyülekezeti tagok azt, hogy mindenki felelős mindenkiért, akkor a gyülekezetben minden ügy közös ügy lesz. Akkor ha valaki elveszíti a munkahelyét, akkor az nekem is fájni fog. Mert náluk a gyülekezetben most van olyan, hogy az egyik ismerősünk elveszítette a munkahelyét, és tényleg nincs pénze. Hát akkor én is felelősnek érzem magamat, mert ugye a testvérem. És akkor ezt a gyakorlatban is mutatni kell, de nem úgy kell, hogy mintha kötelességet vagy kötelességnek venném, mert hát én ezt valahogy normálisnak veszem, hogy ha nekem több van, neki kevesebb, hát akkor a kölcsönös gondoskodás arról szól, hogy akkor próbáljuk ezt megoldani. A másik példa, amit Pál apostol mond, az, hogy együtt örülni, az talán még nehezebb, mint együtt szenvedni. Pál azt mondja, ugye, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi, tehát arról van szó, hogy a gyülekezetben van valaki, aki egy különös elismerést kap valamiért. És akkor a gyülekezet egészségét azon lehet felmérni, hogy vajon a többiek örülnek-e ővel együtt, vagy pedig nem. Mert ugye a óemberi természetünknek az az első gondolata, ha valaki dicsőségben részesül, kap egy elismerést, akkor nem az első gondolatunk, hogy jaj, de jó. Lehet, hogy azt mondjuk, ugye, mert nevelést kaptunk, de az első gondolat az, hogy Miért ő? Miért nem én? Hát de én is, mit tudom én, szépen tudok írni, én is szépen tudom verseket szavalni. Hát miért tesz bizonságot? XY, mert az enyém is szép. Miért? Mit tudom én? Ez az ember tartja a bibliórát. Miért nem én? Hát akkor ő miben különb? Ugye? Tehát ez az olyan emberi természetünk, ami állandóan azt súgja nekünk, hogy hát mi azért mégis talán a világ mindenségnek a középpontja vagyunk. Ugye, hogy nálunk senki nem fontosabb vagy jobb, ugye ez a bűnös természetünk. És akkor a hívő embernek az lenne a dolga, hogy elhallgattatni ezt a hangot. Ott lesz a háttérben, szerintem halálunk pillanataig ott lesz ez a kis hang a háttérben, hogy hát, de akkor én. De ez a hitharca. A hitharca az, hogy a keresztény ember tudja az, hogy én nem vagyok külön, mint a többi. A helyemet kell tudni. Ez a lényeg. És ugyan még Pál apostol arra is emlékezteti a filippi belieket, hogy a másikat kellene inkább különbnek tartani magamnál. Ha a másikban tényleg testvért látom, ugyanannak a testnek egy másik tagját, akkor az a dicsőség, amit ő kap, az nekem is jut valahogy átételesen. Az olyan, mint amikor, mit tudom én, az öcsém kap valamilyen elismerést, hát akkor büszke vagyok, mert ugye, hát az öcsém, ugye, nem a szomszéd kutyája, aki kapja ezt az, hát ez az én öcsém. És akkor tudok már örülni. Hát, ha egy lelki testvérről van szó, aki ugyan annak a testnek a tagja, hát akkor talán tudunk örülni annak, ha valaki elismerést kap. Egy egészséges gyülekezetben abba az irányba mutatnak a dolgok. Hogy az emberek tudnak együtt szenvedni, az emberek tudnak együtt örülni azért, mert ugye ez az alapja az egész dolognak, mert megértették azt, hogy testként működni csak úgy lehetséges, ha kölcsönösen gondoskodnak egymásról. Ez egy óriási feladat egyébként. Tehát akkor most ott van ugye a cél, hát akkor ilyen legyen a nagytarcsai evangélikus gyülekezet. És akkor, vagy a pécseli. És akkor igen, meg lehet fontolni, hogy jó, akkor innen, oda, hol, hogy megyünk át. És a legnehezebb szerintem a gyülekezeti építésben azt az utat találni, amely az adott helyzetből oda vezet, hogy valóban kölcsönösen kezdjenek gondoskodni egymásról a tagok. De újra mondom, az alapja a kommunikáció. Tehát ott lehet kezdeni, hogy legalább mindenki tudja, hogy hívják a mellett ülőket. Nálunk a ismerkedési fél óra van havonta, az Isten tisztelet után, és akkor azt úgy kezdjük, hogy már az Isten tiszteleten kapunk lehetőséget kezet fogni mindenkivel, mellettünk ülőkkel előtte hátra, és akkor legalább a neveket mondjuk. Akkor, hát akkor már legalább ugye 4 embert, vagy 8 embert ismerem névről, arcról, amikor belemegyünk, akkor hát akkor talán oda is megyek és beszélek. Kiderült, hogy ez nem így működik egyébként. Lementek, és akkor mindenki a saját családjával kávézott, és azt vezettük be, hogy mivel havonta van, akkor kérjük azt, hogy akinek születésnapja van abban a hónapban, vagy aki először van az ismerkedési félórán, az jöjjen előre, és kap egy kis igéskártyát. És akkor a gyülekezet magja kapott tanítást arról, hogy hát most illik azokhoz menni, akinek a kezében ott van az igéskártya, akkor is, ha nem ismerem, mert ugye most van miről beszélni. Mert vagy először van ott, vagy születésnapja volt. Hát akkor van okom oda menni, és beszélgetésbe kezdeni. Tehát néha egy kicsit terelni kell a nyájat, mert különben nem fogják föl, de akik meg is teszik, azoknak tetszik az, hogy egyre több embert ismernek a gyülekezetben, és egyre családiasabbá válik a gyülekezet, ha szabad így mondanom. Tehát így kezdődik az egész. És onnan lehet már építeni. Hogyan megy az tovább, akkor majd 5-10 év múlva beszámolok, hogy mi tanultok még útközben, de mi most ott tartunk. Oké, akkor lapozunk egyet, tételezzük fel azt, hogy oké, van egy működőképes test. Van olyan gyülekezet, ahol az emberek kölcsönösen gondoskodnak egymásról, együtt tudnak szenvedni, együtt tudnak örülni, akkor kész. Akkor kész a gyülekezet. Ha ezt elértük, akkor minden rendben van. Hát akkor nem teljesen, mert van még egy pont, amit szem előtt kell tartani a gyülekezetben, az meg az Efézusi levélben van, ahol Pál apostol a következőket írja. Isten adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybe illeszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Tehát Pál apostol két dolgot kapcsol össze, azt akarja, hogy minden hívő legyen nagykorúvá. Hogy az egyes hívő, az egyes gyülekezeti tag nem maradjon kiskorú hívő, hanem növekedjen hitben, és legyen kiskorú hívővé. Arról beszéltünk az első sorozatban. De nem csak azt mondja. Azt is mondja, hogy a test beilleszkedve és összefogva, pont, gondoskodik önmaga növekedéséről. Amikor megvan ez a testszerű működés a gyülekezetben, akkor elindulhat egy folyamat, hogy ez a gyülekezet önmagában is, tehát mint gyülekezet, nagykorúvá váljon. Hogy egyre jobban képviselje Jézus Krisztust ott, ahol éppen van. Amikor a tagok tudják a helyüket, tudják azt, hogy milyen funkciót töltenek be a gyülekezetben, akkor tudják, hogy mi az erőségük, mi a gyengeségük, mi az, amivel tudnak hozzájárulni a gyülekezeti élethez, mi az, amihez inkább ne nyúljon, akkor egy működőképes gyülekezet van, és akkor egyre több területen képviselheti a Jézus Krisztus, tehát növekedhet, nem csak számban, hogy nagy legyen, hanem egyre láthatóbbá is válhat. Akkor lehet, hogy hát sokszor ugye össze van kapcsolva a kettő, de ha elég erős egy gyülekezet, lehet, hogy számban, lehet, hogy pénzben, vagy bármi más, akkor ma iskolát is alapíthat talán. Vagy, talán aktuális, magánkórházat épít a falunak. Mert ezáltal is akarja Jézus Krisztust képviselni a világ felé, hogy mi nem a hivatalos úton várjuk csak a jót az embereknek, hanem mi aktívan hozzájárulunk azzal, ami nekünk van. Csak példákat mondom, de ez a test, a gyülekezet, ha megfelelően működik, akkor növekedhet. Elkezdődik a növekedés. Ehhez két dolog kell, ugye, hogy mindenki tanulja meg, hogy mi a helye a gyülekezetben, mindenki rendelje a megfelelő képességekkel, és az a jó, hogy Isten erre a feladatra nézve küld embereket a gyülekezetbe. Így kezdődött a szakasz, és Isten adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Ugye az apostolok voltak azok, akik Jézus Krisztus képviselői voltak, amikor Jézus fölment a mennyekbe, ők írták, vagy az ő szavukra írták az evangéliumot, és ott van mellettük Pál apostol, aki ugye szintén elhívott szolgája. Isten azért hívta el Pált, Jézus azért hívta el Pált, aki akkor, akinek a neve akkor még Saul volt, és üldözte az egyházat, és nagyon okos volt, de az okosság a keresztjének ellen használta. Azért hívta el Sault, Jézus, hogy Saulból Pál legyen, és ugyanazokkal a képességekkel segítsen az egyházat, előre segítse az egyház munkáját. Aki Pál ugye ismerte a zsidó gondolkodást, a görög gondolkodást, jártas volt a Bibliában is, de ismerte a filozófiát is, tudott vitatkozni Athénban az ottani filozófusokkal is, nem akárki. És akkor azt az eredetileg keresztényeket üldöző embert Isten megszólítja, megtér, aztán Isten odaadja az egyháznak, tessék, itt egy Pál apostol. Nem örültek neki az elén, ugye még féltek is tőle, hogy ez a Saul, hát valami új módszert talált ki, a kereszténynek téteti magát, hát de majd újra kezdődik az üldözés, de nem, ugye volt egy-két ember, aki megbízott benne, aztán még gyülekezeti felelősséget is kapott, aztán imádság közben úgy értették, hogy a Szentlélek azt akarja, hogy Pál és Barnabás menjenek máshova, aztán meg egyre nagyobb köröket futott Pál apostol, és még Rómába is eljutott. Hát ki gondolta ezt volt? Ki gondolta volna ezt egy Saulról? Isten küldi a megfelelő embereket a megfelelő pillanatban, hogy tanítsa az egyházat, tanítsa a gyülekezetet. Itt is vannak a megfelelő emberek, akik tudnak segíteni abban, hogy ez a gyülekezet úgy működjön, ahogy kell. Ezek az emberek már itt vannak. Abban biztos vagyok. Mert ugye Isten gyülekezete, Isten küldi a megfelelő embereket, ő tartja az egészet egybe. Hát akkor az lenne jó, hogyha ezek az emberek tennék is azt, ami a dolguk, kapjanak lehetőséget, kapjanak bátorítást, hogy valóban az történjen, hogy a gyülekezet egyre inkább Jézus Krisztus képmásához hasonlóvá váljon nagy tartsán. És akkor Pál azt is írja le, hogy ő mire gondol. Isten küldi a megfelelő embereket, tehát lehet evangélista, lehet pásztor, ugyan lelki pásztor, lehet tanító, mondjuk misszionárius is. Isten küldi a megfelelő embereket, miért, milyen céllal? Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. 12. vers. És itt Pál apostol nagyon érdekes szót használ, igét használ, amit csak körül tudunk írni, mert nincs megfelelője a magyar nyelvben. A felkészítés az jó szó, a Károli fordítás azt írja, hogy teljesítése, a szentek teljesítése, az is jó szó. De arra kell gondolni, hogy van egy kávéfőző, mondjuk, és elromlott, baj van vele. És mit csinálok? Hát, szervizbe viszem, ott javítják, és kiderül, valami hiányzik belőle, valami nem úgy működik, hogy működni kell, javítják, és akkor már, hát teljes, újra teljes a kávéfőző. Újra megfelel a rendeltetésének. Na, ezt kell átvinni a gyülekezetre. Ott vannak a gyülekezetben emberek, akiknek rendeltetésük van Istentől. Mi a rendeltetése minden hívőnek, hogy egyre inkább Jézus Krisztus képmásához hasonlóvá váljon. Ez a tanítványság folyamat, amiről beszélünk, hogy gondolkodásban és életvitelben egyre inkább Jézus Krisztus képviselje. A családban, a munkahelyen, a gyülekezetben, bárhol is van. És azon belül lehet, hogy mindenkinek még külön-külön helye is van, akár a világban, akár a gyülekezetben, de azon most nem foglalkozunk. Mindenkinek van ez a rendeltetése. Mindenkinek van elrendelt helye, csak ha frissen megtért ember, vagy ha már régen megtért ember, de kicsit elfáradt a hitben, akkor hiányoznak dolgok. Nincsenek meg azok a képességek, amire pedig szükség van. Az illető nem tudja Bibliát tanulmányozni például. Nincs meg az a képessége. Hát akkor a tanítónak, a pásztornak, a gyülekezeti vezetőnek az a dolga, hogy nem, hogy helyette pótolja ezeket a dolgokat, hogy emberek ne is olvassák Bibliát, én majd mondom. Vannak ilyenek is. Nem. Akkor tökéletesíteni kell azt az embert. Már hívő ember, már megtért ember, tehát az örök életének a magja már benne van, csak még nem bontakozik ki. Akkor abban kell segíteni, tehát irányt mutatni, hát hogy akkor mi minden tartozik a keresztény élethez. Akkor egy képet mutatok. Aztán egy kicsit megdöbben az illető, hogy annyi? Igen, annyi. Jó, de nem vagyok képes rá. Jó, az nem baj. Majd kapsz képzést. Tartunk egy bibliaiskolát, akkor először beszélünk róla. Akkor már kiderülnek gyakorlati kérdések, hát de azt sem tudom, hogy hogyan kell a Bibliát tanulmányozni. Jó, nem baj, akkor mutatom neked. És ha már tudod, akkor hát talán tarthatsz egy bibliaórát is valamikor, mert ugye most már képes vagy rá, akkor próbáljuk ki, hogy te vagy-e az az ember, aki jól tud bibliaórát vezetni, vagy imaórát, vagy mit tudom én. Hát hamar képes vagy arra, hogy egy csoportot vezessél imádságban, hát akkor már lassan itt az ideje szerintem, hogy házi csoportot vezessél. Mert ugye akkor már te már olyan ember vagy. És bizonyos emberekről ki fog derülni, hogy nem képes rá, nem alkalmas rá, Isten nem azért rendelte, de ha az alapnál kezdünk, az alapismereteknél, az alapképességeknél, akkor az illető majd, és arról a jövő héten fogunk beszélni, rá fog jönni arra, hogy akkor mi az ő helye a gyülekezetben. Mi az ő erőssége, amivel segíteni tudja a gyülekezetnek. De a vezetők tartsák szem előtt az, hogy van ott elég sok ember a gyülekezetben, aki valóban hívő, nem az a probléma, hanem nem teljes hívő. Nem mindent tud agyilag vagy képességekben, amire szükség van. Neki is, meg a gyülekezetnek is. Ezért adja Isten a tanítókat, a pásztorokat, hogy abban segítsenek a gyülekezetet. Valamikor viccesen mondtam egy lelki pásztori találkozón, hogy ez azt jelenti, hogy a jó pásztor fölöslegessé teszi magát. Ugye egy idő után a gyülekezetben minden férfi pontosan ugyanazt tudja, mint a lelkész is. És akkor valamikor ugye a presbitérium, a vezetőség külön összejön, és akkor kezdenek beszélni, hogy hát nagyon szeretjük a Gyurit, tehát azért tehát ne küldjük el. Tehát, amit ő nagyon jól csinálja, és hát azért maradhat. Maradhat. Hát ugye meg mi is tudunk bibliaórát tartani, meg imaórát tartani, meg evangelizációt tartani, meg bibliaiskolát szervezni, meg mi is tudjuk, sőt lehet, hogy bizonyos dolgokat jobban is tudjuk, de azért... És akkor eljött az a pillanat, amikor a lelkésznek fel kell ugye, jönni arra, hogy vannak gyülekezetek, ahol még Bibliát se tudnak olvasni. Hát akkor talán eljött az ideje, hogy az én erőségemet most máshol kamatoztassam. Sikerült. Ez már az ideális állapot, nem biztos, hogy ez valamikor meg fog történni, de ugye erről van szó. Hogy egy bizonyos lelkész, egy bizonyos szintig tudja segíteni a gyülekezetet, de nem biztos, hogy a következő 40 évben mindig előtte tud járni a gyülekezetnek. Még mindig előrébb tudja vinni a gyülekezetet. Valamikor a lelkész is eléri azt a határt, hogy hát nekem ennyi. Nekem ennyi adatot, most XY jöjjen, akinek több tapasztalata van, vagy több belátása, vagy mit tudom én, ilyen meg olyan erőssége van, akkor most ő vegye most át a gyülekezetet, és segítse tovább, mert van még elég nyomorult hívő a világon, akkor máshol is tudok segíteni. Ez a vezetőknek a felelőssége. Akkor a gyülekezeti tagoknak, ugye, aki nem ilyen pozícióban, hogy valamire tudjon segíteni az ember talán, vagy még nem érzi úgy, akkor a gyülekezeti, minden gyülekezeti tagnak az a felelőssége, hogy kapjon tanítást, fogadja el a tanítást, próbáljon növekedni a hitben, és amit már elért, tehát ha lát egy bizonyos erősséget, ha van valamije, amivel úgy gondolja, hogy hát ezzel tudok hozzájárulni a gyülekezeti élethez, akkor járuljon is hozzá. Ami lehet, hogy az elején még nagyon pici dolog. Lehet, hogy az elején annyi, hogy hát nem tudom, hogy mit tehetek a gyülekezetben, de szét tudom osztani a meghívókat az evangelizációval kapcsolatban. Hát ez is jó, az is kell. És akkor lehet, hogy a következő alkalommal a bizottságot is merek tenni, vagy bármi más. De ez lenne a gyülekezeti tagoknak a felelőssége, hogy keressék a helyüket a gyülekezetben. Hogy hol az a hely, ahol én azzal, amit Isten nekem adatott, hozzá tudok járulni a gyülekezet javához. Ez mindenkinek a kötelessége. Mert ugye akkor attól lesz test a gyülekezet, attól lesz közösség a gyülekezet. És ha találtam a helyemet, akkor hát majd kiderül, hogyha valóban ott vagyok, hogy ott növekedni is fogok. Hogy ott olyan feladatokat fogok kapni az Úrtól, amitől egyrészt tanulni fogok, másrészt olyan tapasztalataim lesznek, amivel, vagy amiket úgy tudom használni, hogy mások abból tanulnak és épülnek. Hogy hogyan találjuk a helyünk, vagy hogyan találjunk a helyünkre a gyülekezetben, arról a következő alkalommal szeretném szólni, mert ez egy kicsit összetett kérdés, de legyen ez előttünk, mint kérdés, mondjuk a következő héten, hogy fontoljam meg, hogy valóban a helyeben vagyok-e a gyülekezetben, hol lehetne az a hely, és mi az, amivel hozzá tudok járulni a gyülekezethez. Akkor majd jövő héten kicsit konkrétabban fogunk erről beszélni. Van egy jó könyv gyülekezet építésről, ami kifejezetten gyülekezeti tagoknak szól, és az ez, építse egyik a másikat, a Kia adta ki. Az az igazság, hogy nagyon sok jó könyv létezik a gyülekezet építésről, de majdnem mindegyik a vezetőknek szól, hogy mit kellene másképp rendezni, szervezni a gyülekezetben. És ha valaki nem lelkész, vagy nem gyülekezeti vezető, akkor nem biztos, hogy sokat tanul ebből. Ez kifejezetten arról szól, hogy mit tehet az egyik gyülekezeti tag a másik érdekében. Az egymást szavak, vagy az egymás szavakat kereste ki a szerző a Bibliából, és akkor írt néhány fejezetet, hogy mit kér a Biblia tőlünk, hogy tegyük egymással. Ha valakit érdekel, akkor tudunk hozni legközelebb 790 forint darabja. Olyan témákról van szó, mint egymás iránt figyelmesek, tiszteletadás, már tiszteletadásban egymást megelőzők, kölcsönös egyetértés, fogadjátok be egymást, incsétek egymást, köszöntsétek egymást, szolgáljatok egymásnak, egymás terhét hordozátok. Ez az a jó, hogy gyakorlati útmutatást is ad, hogy akkor holnap mit tehetek